Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a gondolatébresztő Jantek Gyöngyvérrel, Király Kingával, és van egy meglepetés vendégünk is, Boros Milán Malu itt van velünk, aki social media szakember, vagy valami, így kell mondani?
Igen, valami hasonló.
És 18 éves, és ma arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan lesz az ötletből megvalósítás, és a megvalósításból siker, és szerintem a te történeted, ez tulajdonképpen a te történeteden keresztül, ezt nagyon jól el lehet mesélni. Szóval 18 évesen az emberek általában ilyen útkeresésben szoktak lenni, és nem feltétlenül a sikerről szoktunk beszélni. És talán most, hogy a digitális technológia megjelent, meg a közösségi média megjelent, egy kicsit átalakultak ezek a dolgok. Szóval mesélj el, hogy nálad hogy volt ez, hogy történt?
Hát szerintem teljesen átalakultak itt a dolgok. Igazándiból azt vettem észre, hogy egész fiatal gyerekek már használják a közösségi média oldalakat, és igazándiból rengeteg pénzt keresnek rajta, és ez az egész életfelfogás nekem megtetszett. Én 6-7 éves korom óta YouTube videókat néztem, hogy hogyan is lehet az egészet felépíteni.
Hogyan bontanak Kinder tojást, vagy te ne?
Hasonlókat. Én még akkor Minecraft videók voltak, igen, az volt igen, a nagy igen. szám. A Minecraft videók, azokat néztem, és láttam, hogy rengeteg ember rajong értük, rengeteg pénzt csinálok belőle, különböző mörcsöket, rengeteg irányba elvitték ezt az egész szakmát, és nekem annyira megtetszett, hogy úgy gondoltam, hogy akkor én is belevágok ebbe az egészbe.
Most azt próbálom számolni, hogy amikor 6-7 éves voltál, akkor hányas évet írunk, mert hogy tök fura, hogy 6-7 éves korodban már volt YouTube.
Igen.
Nekem meg inkább az volt a megdöbbentő, hogy már akkor azt tetszett meg neked nagyon, hogy sok pénzt keresnek vele. Nem az, hogy híresek, meg hogy sokan nézik a videót, hanem sok pénzt.
Gyakorlatilag.
De ez például hogy jött le neked? Csak nézted a nézettségi számot, és gondoltad, hogy ez biztos sok pénzt is jelent?
Hát igazándiból inkább olyan videókat néztem, amikor oktató jellegűek azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell felépíteni egy jó kontentet, mi a tartalomtervnek a lényege.
Hát évesen is ezeket nézed?
Hát már ezt foglalkoztatott inkább. Nyilván ott volt a játék rész is, hogy a játék az nagyon menő, és akkor mindenki azzal játszik, de ugye engem a mögöttes dolgok is sokkal jobban érdekeltek már akkor, mint másokat. Tehát én nekem mindig az volt a véleményem ezzel kapcsolatban, hogy akkor a teljes egész folyamatot akartam megnézni, mert akartam érteni a működését, az algoritmust, a hirdetéseket, a pénzkereseti lehetőségeket, és ez annyira vonzott ez az egész, hogy így belemerültem, és akkor így elsajátítottam a dolgokat.
De akkor te már úgy születtél, hogy mindig volt internet?
Ezek a kérdések. Wow. Hogy mondják, ez digitális nomád? Benszülött, igen, bocsánat.
Neked a hüvelykújad már nagyobb, mint a
többi. Sokkal, igen.
Igen, úgy született valószínűleg.
Igen, az evolúció így hozta.
Na, tényleg durva, mert én emlékszem még, hogy volt betárcsázós internetünk, sárga-fekete monitor, de akkor ez neked már semmit
nem. Nem.
Te már úgy nőttél fel, hogy mióta megszülettél, mondjuk tudod, mi az a YouTube nagyjából, vagy már gyerekkorodban is Bogyó és Babócát néztél a YouTube-on?
Hasonló. Hát azért itt első és második osztályban még emlékszek arra, hogy a nyomógombos telefon volt, amit a szülők adtak a kezembe, de emlékszem arra, hogy 6-7-8 éves koromra már volt saját laptopom, volt iPad-em, úgyhogy igazából a szülők nekem megvették azokat a dolgokat, amik szükségesek ahhoz, hogy tudjak haladni a korral, és igazából ezért nagyon hálás vagyok.
De akkor a szüleid nem ellenezték
azt? Nem, abszolút nem. Nyitottak mindig az új dolgokra, és az édesapám is látta, hogy ebben van a jövő, van benne potenciál, ezért mindig támogattak. Nyilván le voltam korlátozva, hogy napi 2 órát ültek ott a laptop előtt 8 évesen, meg napi 1 órát nyomkodhatok telefont, de az pont elég volt arra,
ami... Tudottak egy keretet neked
igen,
azért,
igen, igen, igen.
Pont
igen.
Ezt akarom kérdezni, hogy így nem, akkor nem fordult így a visszájára, mert ugye nagyon sokat hallani arról, hogy ilyen teljesen kütyűfüggők lesznek, nem megfelelő oldalakra tévednek a gyerekek, hogy akkor úgy látod, vagy úgy érzed, hogy nálad ezt elég jól tudták. Nem is az a jó szó, hogy kontrollálni, hanem inkább így vezetni, vagy segíteni.
Hát, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem voltam kütyűfüggő, mert nagyon szerintem még most is az vagyok.
Azok az átvovózott éjszakák.
Igen. Mennyi volt? Úristen, rengeteg. De igazándiból szerintem azután kezdtek el bekorlátozni, miután látták azt, hogy egyre jobban kattanok rá a dolgokra, és akkor a szabadidőben mindig akármi van, ott van a kezemben a telefon, a laptop, az iPad, nyomkodom mindig a dolgokat. De egy idő után bekorlátoztak, és én is rájöttem arra, hogy elkezdtő leromlani a szemem, akkor szemüveges lettem, akkor azért ott elgondolkodtam, hogy akkor vissza kell venni a kék fényből, meg a hasonló dolgokból.
De nem addiktív ez? Tehát nincs az, hogy amikor azt mondják, hogy jó, akkor most nem lehet annyit játszani, akkor az ember meg úgy érzi, hogy megőrül, és jaj, mi lesz velünk?
Hát őszinte leszek, én nem igazán játszottam soha a számítógépen. Volt egy korszakom, de inkább konzolos voltam mindig Xbox-szal játszottam. A számítógépen mindig vagy weboldalakat szerkesztettem, vagy olyan hasznos dolgokat nézegettem, amik úgy ilyen önfejlesztő hatásúak lehettek rám. Tehát igazából szerintem, hogyha azt az alapot nem sajátítom el így 8-9 évesen, amit így megszereztem, akkor most nem tartanék itt.
Akkor mondjuk 8-9 évesen, mert ilyen WordPress programozással és egyebekkel úgy tisztában.
Hát inkább HTML, meg CSS, de...
Én értem.
Én is értem, nekem programozó férjemben.
Hogyan lett ebből az egészből biznisz?
Hát ebből az egészből úgy lett biznisz, ez egy érdekes sztori. 15 éves voltam, amikor elmentem dolgozni a Tesco-ba, egy új iPhone X-et akartam magamnak venni, egész jó családból származok, mondhatom azt, hogy tehetősek a szüleim, és mindig mindent megvettek nekem, ami kellett, viszont volt egy jó telefonom, lehetett róla telefonálni, és mondták, hogy hát most akkor minek vegyenek nekem egy új telefont, és én nem értettem egyet a gondolkodásmóddal, és mondtam, hogy hát akkor én szeretnék egy ilyen telefont, és mondták, hogy akkor el kell menni dolgozni. Elmentem, dolgoztam 3 napot a Tesco-ba, és azt törtem egy rekesz sört, és kaptam egy ilyen elég nagy nyilvános leszidást, hogy a többiek előtt, és hát ez a számomra az nagyon kellemetlenül érintett, úgy gondoltam.
Tesco bullying.
Igen, igen. És...
Cider bullying volt, hogy a cider
Hát szóval összetörtem egy gyerekes sört, és mondták, hogy ki kell fizetni ezt a sört, és mondtam, hogy hát jó. Aztán igazából én visszabeszéltem a hölgynek, azt, amit nem kellett volna, de nem bírtam tűrni azt, hogy nyilvánosan megaláznak. Én úgy gondoltam, hogy ez már a lelkitáronnak egy ilyen olyan része, amit nem igazán... Az iskolában volt ilyen, hogy amikor valamit rosszul mondtam, vagy ilyesmi, akkor ugye megaláztak a többiek
előtt. Hány éves volt ekkor?
Akkor 15 éves voltam. És igazából akkor hát potyogtak a könnyeim, és azok hullogtam, elmondtam a szüleimnek, hogy kirúgtak a Tesco-ból. Igazából nem voltak annyira letörtek, mert tudták, hogy amúgy se ez lesz az a dolog, amivel én foglalkozni fogok.
De arra mondjuk jók ezek az ilyen élmények, nem, hogy eldöntse az ember, hogy azért valami normálisabb célt kellene kitűzni magának, és nem feltétlenül árufeltöltőként szeretni befejezni a pályafutását.
Hát én úgy gondolom, hogy nincs azzal semmi gond, hogyha valaki árufeltöltő akar lenni. Ez csak engem rádöbbentett arra, hogy ez nem az én utam, és ez nem nekem való ez az egész dolog. Tehát én tisztelem, becsülöm azokat az embereket, akik kétkezi munkát végeznek, és úgy gondolom, hogy mindenkinek helye van a világban, aki ilyet csinál, és mindenkit el kell fogadni úgy, ahogy van.
Ja, abszolút, abszolút, csak az ember azt, hogy a saját útja mi azt ilyen helyzetekben azért
igen,
még
igen,
inkább
igen,
meg
sokkal,
tapasztalni. Nem?
Sokkal, igen,
szerintem
igen.
Szerintem ez
igen,
azért mondott, ami már neked is volt hasonló, ugye?
Igen, 3 napig sarlóztam egy kertészetben, ilyen közmunkára ítéltek el, az is hasonló.
Szóval kirúgtak a Tesco-ba, és hazamentem, és egész este azon gondolkodtam, hogy akkor hogy lehetne ezt az egészet megcsinálni, hogy meg tudjam magamnak venni a telefont, és gondolkodtam, és elkezdtem nézegetni az Instagramot, és láttam a képeket, a bejegyzéseket, mindenkinek tökéletes volt az élete, láttam a képeket, mindenki a tengerparton volt, a fehér homokos parton, a pálmafákkal a háttérben, és akkor gondolkodtam...
Ami iPhone X-el készült.
Igen, ami iPhone X-el készült, be volt hashtagelve, és... Elkezdtem olvasni az Instának az algoritmusát, hogy akkor mitől lesz felkapott egy oldal, egy kép, egy hashtag, egy bejegyzés, vagy mitől lesz népszerű akár egy helyszín megjelölés. És ahogy ezeket így megtanulgattam, így rájöttem arra, hogy igazából ezt tudom én is alkalmazni, és akkor elkezdtem ezt az egészet így próbálgatni, így próbáltam a saját utamat kitaposni, hogy csináltam egy-két Instagram oldalt, aztán kicsit többet. Aztán igazából úgy alakult az egész bizniszé, hogy megkerestek engem, hogy szeretnék megvenni az oldalt, mert látják, hogy gyorsan növekedik. És én azt hittem, hogy valami kis poton pénzt fognak érte adni, de egy egész szép összeget kínáltak érte.
Ezek milyen témájú oldalak voltak?
Ezeknek az oldalaknak igazániból ilyen kutyás, cicás, macskás, aranyos témájuk volt, tehát igazából valami mennyire tök jó, basic, egyszerű dolog, ami érdekli az
láttad,
emberek többségét.
Láttad, hogy mi
ez, igen, igen.
Piacirést felfedezted.
Pontosan. Nem, hát rengeteg ilyen kutyás, macskás Instagram oldal van, de az egyének azért mindig egy kicsit másak voltak.
És mitől volt más?
Az én Instagram oldalam szerintem a tartalomtól volt sokkal másabb.
De azt hogy találtad ki, hogy legyen olyan a kutya, hogy az népszerűbb legyen, mint egy másik ugyanilyen tartalom?
Hát ezt ne úgy képzeld el, hogy a kutyának egy karaktert építettem fel, nem úgy képzeljétek el, hogy a Pinterestről, meg különböző helyekről rengeteg kutyák vicces videókat, amik aranyos volt, vagy akár sírt a gazdia után, miután ott meghalt. Tehát ilyen videókat gyűjtöttem. Igen, pontosan, ami megszorította az embereket, ilyen videókat gyűjtöttem össze, és akkor a figyelmet észrevettem, hogy azért ez leköti az embereket, megfogja őket, kommentelnek, megosztják, és így brutálisan tud növekedni egy oldal, főleg, hogyha nulláról kezded el, akkor pár
hónap alatt több ezer követőre. Hallottam, hogy egy pár cicás képet jól fel kell rakni.
Nem is te gyártottad a tartalmat, hanem összeszedegetted, és összegyűjtötted egy helyre.
Hát nyilván volt olyan tartalom, amit össze kellett gyúrni más tartalommal, vagy angol szöveg volt rajta, azt át kellett írni magyarra.
Meg egy idő után Veszprém megyek kutyái,
igen, igen, igen.
Mert azt talán még érdemes hozzátenni, hogy te Veszprémből
így van
származol. Ez talán azért érdekes, mert ugye ma már az is látszik, hogy nem fővárosszentrikus feltétlenül a közösségi média, tehát lehet karriert csinálni bárhonnan.
Pontosan.
ahol van internet.
Így van. Szerintem ez az egész a legjobb, hogy ez a mobilitást, olyan mobilitást nyújt, hogy hihetetlen, és bárhonnan, bármikor lehet csinálni a dolgokat.
Mennyire döbbentett meg a tempója ennek az egésznek?
Brutálisan. Sokszor úgy érzem, hogy le vagyok maradva, ami számomra hihetetlen, hiszen tudom azt, hogy rengeteg mindennel tisztában vagyok így az Instagrammal kapcsolatban, de még most is úgy érzem, hogy van, aki sokkal többet tud, és én is éhes vagyok a tudásra ezzel kapcsolatban, és látom azt, hogy brutálisan pörögnek a dolgok, ahogy írják az új algoritmusokat, ahogy készülnek az új Instagram oldalak, ez elképesztő.
És ez így a mindennapjában mennyire frusztrál, mert hogyha én magamból indulok ki, én is utálok ez az ilyen lemaradott lenni, és én mindig úgy piszkálja a fantázim, hogy fú, menni kellene, és így a szakmádban ez azért néha nagyon idegesítő tud lenni, nem?
Ez nagyon.
És ez hogy néz ki most a gyakorlatban? Tehát, hogy akkor elkezdted eladogatni ezeket az Insta oldalakat, de most tanácsadóként is működsz. Tehát ez egy tanfolyam, ez egy kurzus, vagy egyéni tanácsadást nyújtasz, vagy hogyan
csinálod? Hát igazából most van egy kurzusom. Uh-huh. Most 40 főre csináltam egy kurzust, ez a hogyan legyél influencer, ide írtam egy ilyen kis Word dokumentumot, hogy nekem azt utamon mik voltak azok a lépések, amik segítettek abban, hogy népszerűbb legyek, hogyan kell fenntartani a figyelmet, hogyan keressenek cégeket, szponzorokat, hogyan kell egy ilyen szponzorlevelet megírni. Tehát ilyen hasonló dolgokat, ilyen alap basic dolgokat gyűjtöttem össze, uh-huh. ami mégis van benne egy olyan értékes tudás, amit én értékesnek gondolok, és ezt adom át az embereknek. Vannak különböző telefonhívások, órákon át keresztül szoktunk telefonálni, közösen átnézzük a profilotokat. Uh-huh. Egyébként aktív követőket mozgatok az embernek a profiljára, aki megvásárolja a kurzust, hogy még jobban érezze azt, hogy pörögnek körülötte a dolgok.
Mennyire, hogy mondjam, valós ez az egész világ. Azért kérdezem, mert nagyon sokszor lehet hallani azt, hogy mondjuk valaki befutott influencer szeretne lenni, és akkor mondjuk vásárol indiai meg indonéz követőket egy csomót. De ugye annak a valóságban a presztízsen kívül nincs nagy értéke vásárlás, követés, stb. Szempontjából.
Hát itt két részre bontanám az egész dolgot, én azt gondolom maga, az egész Instagram világ szerintem egy ilyen művilág, de most, hogyha csak erre a vásárolt követőkre ki, akkor, hogyha valaki tényleg ilyen indonéz arab követőket vásárol, azzal nem csinál jót, azzal igazából a saját imidzsét rombolja, ez kétféleképpen tudom elmagyarázni, az egyik féleképp az, hogy visszaesnek az elérések, a másik, meg hogyha egy cég megkeres téged, akkor én, hogyha influencer kampányt szervezek, akkor mindig megnézem azt, hogy kinek mennyire aktív követőbázisa van, honnan származik, statisztikát kérek be, és ez alapján döntök el azt, hogy kivel szeretnék együtt dolgozni. Hogyha valakinek a 70 ezer követőjéből 40 ezer indonéz, akkor nyilván nem fogom beválogatni, hogy vele szeretnék dolgozni, mert vele nem éri meg.
Uh-huh. Milyen ma a magyar Insta közösség? Hogy látod?
Őszintén.
Hát a magyar Insta közösség az szerintem egy trash, egy csoport trash. Igen? És semmi értékelhetőt nem látok mindenhonnan. A hirdetések folynak orba szájba, mindenki a fenekét, a mellét rakja ki, veszengenek képeken, semmi intellektuális, kulturális dolgot nem adnak át az embereknek. Én hatalmasat csalódtam a saját kultúra, vagy a saját generációmban is, meg abban az egész
erre majd külön kitérünk.
Kultúrában.
Lehet,
igen, mert engem is nagyon érdekelt, hogy előtte mondtad, hogy hát az egész ez egy művilág, és hogy tulajdonképpen akkor te hogy éled meg, hogy amiből pénzt keresel, ez egy tök jó dolog, de hogy mellette az egész úgymond értelmetlen?
Ezt nem mondanám, hogy értelmetlen, ezt talán úgy fogalmaznám meg, hogy itt megint két részre osztik szerintem az egész, hogy van egy része, ott vannak a cégek, akiknek tényleg ez érdeke is, meg értéket képvisel számukra, hogyha ezek az emberek az ő terméket reklámozzák, stb. Viszont ott van egy másik oldal, hogyha mondjuk ezt megnézem egy sima felhasználói szemszögből, akkor viszont meg azt látom, hogy mindenhol csak a reklám van, és semmi olyan. Tehát én például el tudnánk képzelni egy olyan szórakoztató intellektuális tartalmat, akár Instán, vagy akár bárhol, ami lekötni a gyerekek figyelmét, és nem akkor azon nem olyan embereket követnének most, akiket szerintem nem kéne. Hmm. Tehát, hogy nincsenek példaképek. Nagyon fiatal, 19-20 éves gyerekek vannak olyan nagy követőtáborral, és nem is bírják kezelni, nem tudják kontrollálni, nem tudják, hogy milyen hatalom az, hogyha több százer ember követi, és az ő hatásukra cselekednek, vásárolnak. Szerintem ez egy nagyon nagy befolyásoló erő.
Te hogy érzed, hogy a te személyiség fejlődésedben az, hogy hamar sikeres lettél egy területen, ez hogyan jelent meg, vagy megjelentem? És egy kicsit még visszatérve erre a Tesco sztorira, nekem abból az hangosodott ki nagyon, hogy amikor az embert egy kudarc ér, akkor dönthet úgy is, hogy begubózik a csigaházába, és akkor úgy dönt, hogy az egész világ gonosz, és én nem is fogok ezzel küzdeni. Vagy ugye ez a másik út, amit te mondtál, hogy akkor elkezdesz alternatívákat keresni, és addig keresel, amíg meg nem találod.
Így van, hát tulajdonképpen ennek ez volt a lényege, hogy annyira piszkált az egész dolog, annyira nem hagyta a tudatomat nyugodni, hogy most akkor miből fogom megvenni a kis telefont, hogy addig gondolkodtam, addig kirán pattant valami.
És sikerült megvenni a
telefont? A mai napig az a telefon.
Megvan. Az IBE van keresztül.
De mennyi idő alatt?
Mennyi idő alatt? Másfél hónap alatt sikerült megvenni azt a telefont.
Kigondoltad az ötletet, és másfél hónap alatt sikerült egy iPhone 10 árát megkeresni?
Így van.
X.
10, nem?
10, de az X,
bocsánat. Igen.
Az X-et a boomerek mondják.
Csapbele, tudod?
És hogyan? Tehát nyilván nem...
Tominak felcsillant üzleti... a szeme egyből.
Abszolút nem. Én...
Rádiót veszélyezteti már lassan, átnyergelsz ide.
Szóval, hogy szponzoroknak köszönhetően? Vagy
nem,
vagy saját, hogy eladtad az Insta oldalat?
Így van, saját erőből köszönhetően. Igazából senki
nem segített. És a Darkweben adtad?
Nem.
Ilyen kulisszatitkókat nem tudom, el lehet árulni.
Mi? Hát a Darkweb az egy jó kereskedelmi.
Abszolút, csak hát nem, mire? Meg mire van keresni?
De te ebben így hittél? Tehát nem. Amikor, vagy azt mondtad, hogy tegyünk egy próbát, azt te valahogy lesz.
Én nem hittem ebbe abszolút, és amikor mondta, igazából egy 3000 követős Instagram profilé 20000 forintot kínáltak, és én nem akartam elhinni. Tehát mikor elmondtam először, édesapámnak mondta, hogy hát ez nem biztos, hogy jó ötlet. Aztán csináltam egy bankszámlaszámot, és leutalta az összeget a csávó, és akkor nagyon meg voltam lepődve, hogy úristen, ezért fizetnek emberek, és akkor elkezdtem csinálni. Még.
Egy 30 000-esért meg 200 000-et adnak?
Hát igen.
Uh-huh. Sőt, gondolom nem lineáris a növekedés valószínűleg. Tehát...
Igen.
És ezek nemzetközi dolgok, vagy itt mondjuk van olyan, aki azt mondja, hogy fi, nekem kell egy magyar követőkkel rendelkező oldal, vagy nekem kell egy szuahéli nyelvet beszélő oldal, vagy hogy van ez?
Igazából nekem csak egy magyar Instagram hálózatom van egy 18-19 Instagram oldalból álló hálózat, és csak magyar nyelvű emberek vannak rajta, hogy akiknek lekötöm a figyelmét, és így ennek köszönhetően csak magyar embereket tudok mozgatni, de decembertől az a cél, hogy kimenjek Detroitba, és akkor egy amerikai hálózat is fel akarok építeni.
Ott is fogsz élni?
Hát nem, valószínűleg Kanadában fogok élni, Windsorban. Ugye kanadai állampolgár is vagyok, és ugye az úgy kedvezőbb. Most Kanadában körülnéztem, ott nem akkora az igény egy ilyenre, viszont Amerikában sokkal
még
nagyobb a... Még.
Megteremted az igényt.
Hát, megérkezel, és... Nagyon-nagyon izgalmasan hangzik ez az egész, azért tényleg abból, hogy... De hogy most egyre több ilyen helyzettel találkozok, hogy maga az ember is megdöbben azon, hogy egy algoritmus mire képes, meg hogy tényleg a mögött aztán valós emberek vannak, meg azok tényleg nézik, meg igen, tényleg követik, meg tényleg elkezdenek úgy gondolkodni, ahogy szeretné. Ez mennyire, tehát amikor ennek van súlya, vagy úgy megszokott döbbenteni, és érzed ennek a felelősségét?
Hát igazából itt saját magam, hála Isten, a felelősséget annyira nem érzem, viszont hogy a környezik és saját környezetemben nézek akár lányokat, 14-15 éves lányokat, és azt látom, hogy úgy pózolnak, ahogy más lányoknál látták, idősebb, nagyobb lányoknál, és kevesebb ruhában, akkor azt mondom, hogy azért ez megdöbbentő, és azért ez kiábrándító, főleg, hogyha egy ilyen képet látnak a 10-12 éves gyerekek, hogy a 14-15 éves kislány már kirakja a popsit, kirakja a melleit. Szerintem ez nem egy jó irány, és úgy gondolom, hogy ezeknek...
Viszont ez hozza a lájkot.
Ezt hozza a lájkot, de ez abszolút elszomorító. Szerintem ez engem elkeserít.
A te posztjaidban te mennyire vagy benne, mint ember? Tehát te mennyire posztolsz saját magadról? A kutyákat és a macskát elhagyva.
Hát én azt gondolom, hogy én saját magamat posztolom. Nyilván van benne egy kis állarc, mert akkor is mosolyogni kell a social médiában, mikor nem kéne, viszont úgy gondolom, hogy a saját profilom az azt tükrözi, hogy én egy normális értékrenddel rendelkező fiatal srác vagyok, nem vagyok elszállva magamtól, nem luxus autók mellett pózolok, nem a tengerparton vannak a képeim, nyilván van egy-kettő, de nem ebből áll az Instagram, hogy én most másokat, hogy megmutassam, hogy mekkora
király
vagyok.
Nem magánéletedet tolod a korba szájba, inkább szerintem lehet, hogy erre is utaltatom, hogy...
De ezt meg tudod oldani? Tehát csak annyit közölsz magadból, amennyit szeretnél?
Így van, ezt én nagyon szépen szét tudtam választani, a magánéletet az Instagramtól. Úgyhogy igazából ilyen fontosabb dolgokat nem is közlök az Instagramon. Régebben belekerültem ebbe a hibába, hogy mindent megosztottam emberekkel, viszont most már tudom azt, hogy hol a határ is, hogy mi az, amire kíváncsiak, vagy mi az, amit tudniuk kell, és mi az, amit már nem.
És voltak-e, akik ebben a fejlődésben segítettek neked? Mert ugye itt minden úgy, hogy te magadtól jöttél egy csomó mindenre, ami valószínűleg így van, de hogy azért kihallom, hogy azért volt körülötted egy háló, egyrészt volt egy olyan családi környezet, nem tudom, hogy barátok, mentorok voltál, akitől tanultál, akitől inspirálottál?
Hát igazából szerintem a családi háttér az, ami nálam rengeteget dobott ezen az egészen. engem fiatal koromban rengeteg helyre elvittek a szüleim, és én azt gondolom, hogy ez a mentalitás, hogy megmutatták nekem a világnak azt a részét, ahol élhetek, az egy nagyon jó mentalitás volt, mert én úgy gondolom, hogy megéheztem a világra, és hogy sikeréhes lettem ettől az egésztől, hogy megmutatták, hogy milyen helyek vannak, miket lehet csinálni. És úgy gondolom, hogy szerintem ez volt az a nagy löket, ami
ezt a motivációt tette. De akkor ezt téged nem frusztrálteltet, hanem motivált.
Pontosan, pontosan.
Pont így ezzel kapcsolatban még nem tudom, van annyi időnk, így a tanulás meg jövőképpel kapcsolatban, igazából az, ami most keresztül mér, az hogyan befolyásolja a jövőről való gondolkodásmódot, legyen szó, ez egy tipikus dolog, tínédzserek, tovább tanulás, mivel fogok foglalkozni. Igen, hogy hogyan alakult át így ez az egész életviteled?
Hát, amikor bekerültem a középiskolába, akkor egy nagyon jó fejosztályfőnököt kaptam, és az osztályfőnököm látta azt, hogy alapból engem nem is érdekel maga a tanulás része, és akkor leült velem beszélgett, meg az igazgató, és csak megkérdezte, hogy mi az, amivel én igazából szeretnék foglalkozni. Én ezt egy nagyon emberi gesztusnak tartom tőlük, és azt gondolom, hogy szerintem minden iskolába így kéne cselekedni, és olyan oktatást kéne kapniuk, amilyet én kaptam. Hagyták azt, hogy azzal foglalkozzak, ami érdekel, és miután mondtam az osztályfőnökömnek, hogy ebből ennyi pénzt kerestem, akkor mondta, hogy akkor nyugodtan csináljam. Elintézte nekem sunyiba volt egy igazolást, meg hogy jöhettem Pestre fotózásra. Amikor tévébe szerepeltem, akkor elintézte, hogy elfogadják az igazolásomat. Nagyon jó fejek voltak, és mindenben segítettek. Szerintem ez nagyon sokat hozzám tett.
És a jövővel kapcsolatos gondolkodás? Ugye akkor neked gondolom nem ez a tipik továbbtanulás és nem, hasonló dolog, nem? Nem.
Munka. Meg fogsz tanulni?
Hát Magyar Egyetemen biztos, hogy nem fogok tovább tanulni, azt igazándiból szerint én önmagamat szeretném fejleszteni otthon.
Tehát
nem
a
szeretném.
Kurzusok azok sokkal többet érnek jelen esetben, mondjuk, mintha elmennél mondjuk komédiára, vagy kereskedelem és marketing.
Ezt abszolút így gondolom, ahogy mondtad.
Ezt meg tudom érteni. Hát sokszor az van, hogy amit ott megtanítanak, az addigra már teljesen elavult,
igen,
például,
igen,
ebben a szakmában. Nem? Tehát, hogy itt például az algoritmus változásnál állandóan, de napi szinten változik, vagy nem
így
tudom.
Van. Ha nem vagy up to date, akkor igazából nem is tudod követni a dolgokat, és egy csomó mindenről lemaradsz, kimaradsz belőle, és akkor azt hátrányként fogod megélni a közeljövőben, hogyha egy későbbi frissítés során egy olyan dolgot fognak használni, amit múlt héten raktak be, és te nem vagy benne képbe, akkor arról lemaradtál, mert akkor be kell pótolni, stb., és akkor az egy kellemetlenség.
És akkor végezetül kicsit túléptünk már az időn, de egyáltalán nem bánom, hogy meg fogjuk is folytatni a következő adásokban is a beszélgetést, de te hogy látod magad mondjuk 40 év múlva?
Aha, ez egy remek kérdés.
Ti átmész a TikTokra.
Ne?
Vagy aki, ami a
ugye, akkor mi lesz már?
Hát, én úgy látom magamat, hogy valószínűleg lesz 2-3 szép kis gyerekem, egy családi házam, egy gyönyörű szép kiskutyám, és nagyon remélem, hogy boldogan fogom tengetni a hátralévő életemet, úgyhogy...
De továbbra is ilyen dolgokkal foglalkoznál, vagy már semmivel nem foglalkoznál, mert annyira gazdag leszel addig, hogy...
Én úgy gondolom, hogy nekem az a tervem, hogy ilyen 23-24 éves koromra minden pénzemet befektetésekbe fordítom, és beszállok a családi vállalkozásba, és a későbbiek folyamán az egy olyan passzív jövedelmet fog számomra megteremteni, ami megengedi azt számomra, hogy ne kelljen többet az anyagi dolgokkal foglalkozzak.
Akkor még ezt a pár évet nyomd. Jó lesz. Érdekes volt nagyon ez az egész beszélgetés, tényleg látni azt, hogy egyrészt amiről beszélünk, az nem egy ilyen álom. Mert ha most ezelőtt 20-30 éve valakivel 18 éves korában arról beszélgetünk, hogy hát még dolgozok egy 5-6 évet, aztán akkor utána visszavonulok, akkor az tényleg egy kicsit olyan fura lett volna. De most ebben a helyzetben tényleg ez van. Ez a
igen, csak az, szerintem majd erre érdemes kitérni, hogy ez kinek adatik meg, vagy hogy mi kell hozzá, mert azért nem minden 18 éves teheti ezt meg, vagy jut el ideig, nem? Mik voltak ennek a mozgató rugói például?
Megszaporodnak majd tehát... ezután a beszélgetésre, a kutyás és a cicás Instagram
oldalak. Igen, vigyáznunk kell nagyon velük, úgyhogy ez izgalmas.
Na jó, lezárjuk, elköszönünk, aztán folytatjuk a következő adással, majd nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és a következő alkalommal is szeretettel várjuk a hallgatókat a hangszórók elé. Ez volt a gondolatébresztő Jantek Gyöngyvérrel, Király Kingával és Boros Maluval. Köszönjük szépen.
Sziasztok!
Sziasztok!